Kávézó a világ végén, és bennem még mindig Takács Sánta András humánökológus a vendégem, és sokat beszélgettünk a pessimista jövőképről, de a pozitív jövőképekről nem annyira, és hogy még egy picit maradjunk itt a pessimizmusnál, hogy mit gondolsz, hogy miért van az, hogy ennyire nehezen tudunk pozitív jövőképeket kialakítani. Tehát nagyon sokszor szoktuk kérni a hallgatókat is, hogyha tudnak mondani olyan science fiction filmet, ami egy pozitív jövőképet mutat, akkor azt küldjék el, és igazából nem tudom, a 2001 űrodüsszea szokott lenni, meg az ötödik elem, de az se kifejezetten pozitív, csak talán nem teljesen negatív. Tehát, hogy valamiért, mit gondolsz, hogy miért vagyunk hajlamosabbak inkább pessimistán, sötéten látni a jövőt.
Először hadd mondjak azért egy filmet, ez a Gyönyörű zöld című, nem tudom, te ezt láttad-e, biztos a hallgatók közül sokan ismerik, ez egy francia film. Hát szokták azzal kritizálni, hogy ez nem elég mély, meg stb. Szerintem egy nagyon szórakoztató film, és elgondolkodtató is. Alapvetően egy jó kis társadalomkritika, és ez tényleg egy ilyen ökoutópiát is bemutat egyúttal. Úgyhogy ezt azért tudom ajánlani, minden persze hibája ellen.
Gyönyörű zöld,
igen. Na most, hát a pozitív víziók, tehát először is azt megint visszatérve ugye ahhoz a gondolkodáshoz, hogy nem tudjuk, milyen lesz a jövő. A pozitív víziókról én soha nem úgy beszélek, hogy ez lesz, hanem hogy ennek kellene lennie, és próbáljunk úgy cselekedni, hogy ilyen pozitív jövőképek felé mozduljunk el, vagy minél inkább ezek valósuljanak meg. Tehát ez egy nagyon fontos, tehát nem rózsaszínre festünk,
hanem
arról beszélünk, hogy ez is lehetőség. Persze nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, tehát most elkezdhetjük azt mondani, ugye ilyen nevetséges dolgokat, hogy nem tudom, oroszlán nem eszik többé gazellát, meg hasonló dolgokat, de hát ez onnantól kezdve nevetségessé válik. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a normatív jövőforgatókönyvek, pozitív víziók, nevezhetnénk utópiáknak is egyébként, csak zárójelben mondom, ezt azért nem szeretem, mert az eredeti Mórusz Tamás féle értelmétől nagyon elkanyarodtunk, ugye, és ez egy pejoratív jelentést tartalma, légvár, ilyesmit jelent ma az utópia, de tulajdonképpen a klasszikus értelemben, mert utópiákról van szó, tehát nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjanak. Na most, hogy miért... Szerintem egy nagyon összetett és nehezen megválaszolható kérdés, hogy miért nem hajlunk ezekre, és miért van sokkal több negatív jövőkép. Először is ott kezdeném, hogy nincs baj akkor a negatív jövőképekkel, ha ezekről úgy beszélünk, hogy ezek lehetőségek, és nem bizonyosságok. Ugye, és ezt kritizáltuk az előbb is mind a ketten, hogy bizonyos tudósok, meg nem tudósok, ezeket a negatív jövőképeket itt az ökológiai diskurzusban a bizonyosságokként vázolják föl. Ha ezekről, mint lehetőségekről, elkerülhető, de reális lehetőségekről beszélünk, ezekről, így tárgyaljuk ezeket, akkor ezek nagyon motiválóak is tudnak lenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne féljünk a negatív érzelmektől.
Szerintem meg nem strusszpolitikát kell folytatni, hogy akkor ez nincsen. Jó, csak hogyha meg nincsen semmilyen pozitív kép, tehát az ember úgy működik, csak saját magunkat nézzük, bármilyen célt, amit el akarunk élni, az úgy működik, hogy minél élénkebben próbáljuk az elménkben felidézni azt a kívánt, vágyott állapotot, és aztán haladunk e felé, de ha még csak fel sem tudunk idézni, el sem tudunk képzelni egy ilyen állapotot, akkor nagyon nehéz a felé menni.
Persze, arra akartam kiukadni, teljesen egyetértek, pont erre akartam én is kiukadni, hogy nagyon fontos, hogy legyenek ilyen forgatókönyveink is, meg olyan forgatókönyveink is, és tudjuk mindegyikről, hogy ezek csak forgatókönyvek, lehetőségek. Hova akarunk menni, meg hova nem akarunk eljutni, ugye? És hova akarunk eljutni.
Vissza most... a jövőbe, azt hiszem még talán egy
aha, ahol... Hú, de régen láttam.
Igen, ami meg mondjuk a nem tudom, 50-es évek Amerikáját nyomta előre, mondjuk igen,
repülőgő. Nem annyira ökó, ugye? Nem annyira ökó film, szóval azért egy kicsit más. Na, szóval, hogy ezek a negatív dolgok, ugye, akkor elkezdünk mondjuk félni egy ilyen jövőtől, ezek nyilván sarkalhatnak is bennünket a cselekvésre. Tehát ha így vesszük őket, akkor ezek nagyon jó, hogy vannak. Itt akkor most nem csak a tudományt hozhatjuk be, hanem behozhatjuk a művészeteket, és behozhatjuk a disztópiákat is. Rengeteg ökodisztópia is létezik, itt a szünetben épp erről beszélgettünk, hogy a ma már a science fictionnek egy jelentős része ilyen klímadisztópia és egyéb ökodisztópiákból áll. Csak hogy ez megint egy nagyon veszélyes, hogy a kétélű fegyver, ha úgy tekintünk a disztópiákra, hogy akkor ilyen ne legyen a jövő.
Igen, tehát egy jófajta figyelmeztető
igen.
jel.
De tekinthetünk úgy is, hogy akkor itt a művész látja előre a jövőnket, és akkor ez borzasztó veszélyes tud lenni. Na most, hogy arra a kérdésre válaszol, hogy miért nem megyünk annyira pozitív víziók felé, biztos, hogy benne van az is, amit megint csak így nem a műsorban, hanem magánbeszélgetésben említettél, hogy evolúciósan ez ugye nagyon adaptív tud lenni, hogy elképzelünk rossz jövő forgatókönyveket, és ez fel tud készíteni minket arra, hogy elkerüljük őket. Tehát odáig rendben van, megint csak azt mondom, amíg forgatókönyvekről van szó. Mondok egy mélyebb dolgot is itt, és ami szerintem az egész hát ilyen klímadepresszió, ökodepresszió, ökoszorongás, klímaszorongás kérdést is meg tudja világítani. Azt gondolom persze, és ezt rögtön mondom, én nem vagyok pszichológus, bár azért foglalkoztam így még kutatás szintjén is, de mindegy, pszichológia más területével azért, környezetpszichológiával, tehát én most ezt óvatosan mondom, amit mondok, de nekem van egy olyan erős gyanúm, és nem is biztos, hogy ez csak az én véleményem, mert mintha olvastam is volna erről valahol valamikor, most nem tudom felidézni, hogy hol, hogy az egész mögött a halállal, a létünk végességével való elrendezetlen viszonyunk és vastagon ott áll. Ugye, tehát aki ezt nem tudja elfogadni, a halált, az életünk végességét, valószínűleg hajlamosabb lesz arra, hogy például klímaszorongjon, ökoszorongjon, mert egész egyszerűen nem rendezte le magában ezt az egész dolgot, és hát ezért gondolom azt, és nem akarok senkit ezzel megbántani egyáltalán, tehát nem azért mondom, a legjobb indulattal mondom, azoknak a tudósoknak, illetve művészeknek, akik itt az ökokatasztrófa, a biztosra vett ökokatasztrófáról beszélnek, és akár mondjuk disztópiakat vázolnak, vagy ilyen tudományosnak vélt jövő forgatókönyveket vázolnak, hogy lehet, hogy érdemesebb lenne egy kicsit befelé fordulni és megvizsgálni, akár szakmai segítséggel, ugye pszichoterápiára gondolok, magukat, hogy miből fakad ez az erőteljes félelem, amit ugye ránk öntenek, és amit hát ugye itt beszéltük, hogy nagyon veszélyes tud lenni, hogy ránk öntik, hogy van-e esetleg egy ilyen elrendezetlen viszonyuk a halállal. Mert ez nagyon sok mindent befolyásolhat, és lehet, hogy itt inkább hát társadalmilag is sokkal hasznosabb ilyenkor először befelé fordulni és önismereti úton elindulni.
Igen, ez a modern társadalmaknak a teljes elutasítása, a halál teljes elutasítása és az elkerülhetetlenségnek az elutasítása, tehát én is sokszor szoktam, amikor mondjuk vitába keveredem valakivel ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy figyelj, igazából semmilyen garancia nincsen rá, ettől teljesen független, hogy ha holnapot megérjük, tehát hogy valahogy úgy tekintenek az emberek, mintha mindent biztosan tudni kellene, hogy akkor ez meg így lesz, meg úgy lesz, hát honnan tudod, hogy innen nem lépsz ki, és nem üt el egy autó, tehát hogy valójában nem lehet mindig negatívan ellenem, mert hogy egyébként folyamatos életveszélyben élnek, és igazából ugye szokták mondani, hogy az élet egy nemi úton terjedő halálos betegség, tehát senki túl nem élte még, tehát hogy ezt el kell fogadni, hogy igen, tehát véges, akármit csinálunk.
Hát igen, ez könnyű mondani, és nagyon nehéz, de hát ezen mindannyiunknak dolgoznia kéne, és teljesen jó, hogy ez behozott, hogy ez nem egy egyéni szintű probléma, hanem ez a kultúránknak a problémája alapvetően. És mondjuk az is egy nagyon érdekes, ha már itt a különböző tudományterületekről beszéltünk. Nézzük meg, hogy melyik tudományterület ma, hát ma évtizedek óta abszolút a vezető a tudományok között. Melyikre van a legtöbb pénz, hol van a legtöbb kutató? Hát legalábbis a hidegháború vége óta ez már egyértelműen az orvosi biológia. És főleg ugye molekuláris biológia, molekuláris genetika. Ha megnézzük mondjuk a világnak a vezető tudományos lapjait, ugye Nature, Science szokták leginkább emlegetni ezek között, és megnézzük, hogy milyen területről származik a legtöbb cikk, hát magasan vezet ez a terület, és ugye hát ez miről szól? Az orvosi biológia nagyon nagy részben arról szól, hogy minél inkább toljuk kifelé az életkort, minél tovább éljünk, és valahogy próbáljuk meg az elkerülhetetlent, a halálunkat minél jobban elodázni, és ha lehet, akkor még meg is másítani. Hát vannak itt nagyon elrugaszkodott tudósok között ezen a területen, és nagyon elrugaszkodott gondolatok, hogy itt örök élet felé megyünk, stb. Meg valami irreális.
Transhumanizmus, föltöltjük magunkat a felhőbe, és stb.
Hát abszolút igen, meg itt nagyon sok mindent be lehetne, és ezek iszonyatosan katalizálják, és ugye nagyon sok pénzt is adnak ezekre a kutatásokra. Hát nem véletlen, hogy vannak erre donorok, magándonorok, akik, és nem csak gyógyszergyárak, akik ezeket a kutatásokat támogatják, mert nyilván azért a vezető terület, mert hogy ide jön a legtöbb pénz és a legtöbb támogatás. Tehát ebbe is érdemes belegondolni, és akkor megint visszatérhetünk ahhoz, hogy lehet, hogy például érdemesebb lenne többet foglalkozni mondjuk a klímaváltozással, vagy éppen azokkal a területekkel, és több hát pénzt is adni ezekre a területekre, meg többet. Nem is a pénz a legfontosabb, azt gondolom, hanem egyszerűen a kiművelt emberfők, azok a kutatók, akik ezen gondolkodnak. Nyilván nem akarom ezt úgy beállítani, hogy mintha ez csak tudományos kérdés volna, de hát azért a tudománynak itt megvan a maga szerepe.
Egy picit a beszéljünk akkor a pozitív jövőképekről. Mindig meg is szoktuk kérdezni itt a vendégeket, hogy ők mondjuk, ha rajtuk állna, és lenne egy varázspálcájuk, és elhozhatnának valamiféle pozitív jövőt, akkor azt hogyan képzelnék el? És egyébként a legtöbb ember számára ez egy olyan kérdés, amire nem is nagyon tudnak válaszolni, tehát ennyire nincsen benne, hogy még azok az emberek, akik egyébként ezen a területen mozognak, sem vizionálnak mondjuk egy pozitív jövőképet, de nektek az ezért van, mert látom, hogy ökológiai társadalmat vizionáltok. Ez hogy néz neki egy ilyen ökológiai társadalom szerinted?
Persze ezt nagyon nehéz tömören összefoglalni, tehát most nem fogom elintézni ezzel a kitérő válaszsal, amit most először mondok, de a kiutak.hu-nak van egy cselekedj menüpontja, ahol ugye ott van ez az említett 110-valahány cselekvési tipp, és ezekből a cselekvési tippekből egy ilyen ökoutópia az elkezd kirajzolódni. Na most persze itt az ökológiai vonal az kevés, és hát én is most nagyon sokat gondolkodom az utóbbi időben azon, hogy hol érnek össze a szálak. Például a Máté Gáboréknak a könyve, nem tudom, hogy te azt ismered-e, eléggé ilyen bestsellernek számít, vagy az eladási listákon mindig még most is ott van az élbolyban, hogy ez a normális vagy, amit a Máté Gábor a fiával együtt írt, ő a fia társszerzője, és tulajdonképpen, hát ez egy nagyon inspiráló könyv egyébként, mert ez is arról szól, hogy és egy más vonalon, mint amivel én foglalkozom. Tehát egyébként említgeti az ökológiai válságot, legalábbis a klímaváltozást úgy szőrmentén emlegeti többször is, de alapvetően az egyén egészségére fókuszál, és főleg a lelki egészségére, meg az abból származó testi egészségére, és azt mutatja meg többféleképpen, hogy mennyire kizökkent ez a társadalom, mennyire más, mint ahogy kialakultunk, ugye mindig visszatérő is történetileg evolúciósan nézi, megnézi azt, hogy milyen körülmények között fejlődött ki az ember, mint faj, és ahhoz képest most milyen körülményeket hoztunk létre magunknak, és ez akár a születés terén, akár a gyereknevelés terén, nagyon többféle területet átnéz, és hát kimutatja ezt, nagyon meggyőzően megmutatja azt nekünk, hogy ez mennyire rossz a pszichénkre is, hogy mennyiféle betegség származik ebből, lelki-testi betegség. És azon, mindig, amikor olvasom ezt a könyvet, mindig az jutott eszembe, hogy ez mennyire ugyanannak az érmének, hát most itt nem érméről van szó, hanem egy ilyen sok szögről, nem tudom, hogy nevezzem, vagy sok oldalú testről van szó. Egy olyan oldala, mégis ugyanarról beszélünk, ugye, hogy ez a rendszer, ez a társadalmi berendezkedés, ez iszonyatosan megbetegítő. Az egyén egészségére, mondja például a Máté Gábor, mi meg ugye sokan erről beszélünk, hogy hát ökológiai szempontból más élőlényekre is természetesen ugye fajok tömeges kihalása, meg hát ránk nézve is, ugye ez hát visszahat a klímaváltozás és a fajkihalások
is. Mi is ugyan, tehát ugye hajlamosak vagyunk külön kezelni, hogy van a természet, az ökológia, vannak az emberek, de hát közben ez, mi a természet szerves részei vagyunk, és igazából ugyanaz a probléma kör vetül ki az egész környezetünkre. Tehát ahhoz, hogy a problémát valószínűleg megoldjuk, ahhoz rendkívül fontos, hogy az ember saját magában lévő problémáit is megoldja. Tehát megint csak itt jön be a probléma techno-optimizmussal, hogy megint csak külső eszközöktől várja a megoldást, miközben a belső problémákkal nem néz szembe. És itt engem például, ami szintén nagyon zavar ebben a mostani diskurzusban, nem ebben, amit mi folytatunk, hanem ami úgy általánosan jelen van, hogy van egy ilyen antihumanista szemlélet is, hogy az ember egy ilyen rossz valami, egy vírus, egy ártalmas faj, ami nem is baj, ha kipusztul.
Hát ez ugye az ökológiai diskurzusban nagyon sokszor előjön, persze. És engem is mindig idegesít, miközben valami részigassága van, de hát ez ugye valamilyen önutálat mégiscsak, hát hogy mondjuk ezt magunkról, hát nyilván nagyon...
Igen, tehát ha utálod magadat, akkor nem tudod a környezetedet, tehát elválaszthatatlanok vagyunk, tehát muszáj nézni, hogy persze van egy csomó negatív vonatkozása az emberek, de rengeteg pozitív is van egyébként, meg mindenfaj, tehát igazából mi azt csináljuk, amit biológiailag egyébként minden egyes faj, ha kap lehetőséget arra, hogy korlátlanul terjeszkedjen egy területen belül, senki sem fog. Tehát még el se jut az önmérséklés gondolatáig, mi legalább odáig el tudunk jutni.
De várjál, tehát, hogy oké, persze, hát nekünk nagy agyunk segítségével erre lett lehetőségünk. Tehát nagyon fontos, hogy ott megy félre ez a gondolkodásmód, hogy ez azt mondja, hogy az ember a természeténél fogva úgymond genetikailag rossz.
Igen.
Ugye? És mondom, ebben van valamennyi igazság, annyiban van benne igazság, hogy bennünk van a rossz is. Tehát sok rossz van bennünk. Ki lehet hozni az emberi természetből, a genetikánkból ki lehet hozni nagyon sok rosszat, és a kapzsiságot, az önzőséget, a másikat eltiporó versenyszellemet, és így tovább, és így tovább. De ugyanúgy benne van a genetikánkban a jó is, és ugye
hát itt jön be az, spektrum, hogy... tehát megint csak ez van, hogy nem így van jó meg rossz, hanem egy spektrumon mozgunk, aminek rengetegféle kimenetele van.
Igen, na most itt jön be az, hogy az uralkodó társadalmi gazdasági berendezkedés az emberi természetünknek milyen aspektusai díjazza. És azt lehet mondani, hogy a mai, nevezzük piaci fogyasztói társadalomnak, a mai piaci fogyasztói társadalom nagyon díjazza ezt az önzőséget, a kapzsiságot, stb. Hát ezt tudjuk. Ugye, tehát kihoz belőlünk egy csomó rosszat, miközben egy másfajta társadalmi gazdasági berendezkedés meg nagyon sok jót tudna kihozni belőlünk. Tehát itt téved ez a gondolkodásmód, ami eleve egy vírusnak, rossznak, stb. Állítja be az embert. Ugye, nagyon-nagyon tiltakozom ez ellen minden részigasság dacára. Most visszatérve, hogy milyen legyen, ugye most nem akarom megkerülni a kérdésedet, hogy a pozitív víziót, akkor még jobban kitágítom. És akkor megint a jelenlegi piaci fogyasztói társadalom berendezkedés egyik nagy problémájáról beszéljünk. Ezek az iszonyatos mértékű jövedelmi, illetve vagyoni egyenlőtlenségek. Tehát ezek mára ebben a rendszerben, ugye a leghíresebb tárgyalása ennek a Thomas Pikettynek a könyve, amelyik nagy visszhangot keltett még a 10-es évek közepén, és ez megint csak az, ugye, hogy iszonyatos polarizációt, iszonyatosan, hát egyértelműen igazságtalan és etikai szempontból kifogásolható különbségek, jövedelmi és vagyoni különbségek jönnek létre az emberek között, és akkor itt megint csak összeérnek a dolgok, mert ilyen klasszikus baloldali, ugye ez nagyon a klasszikus baloldali, nem az, amit itt mostában baloldalnak szoktak nevezni, klasszikus baloldali gondolkodásban megjön ez a fajta kapitalizmus kritika, ugye, amelyik azt mondja, hogy hát ezek a struktúrák, ezek borzasztóan igazságtalanok, és hát itt ebben a tekintetben az egyenlőség felé kellene haladnunk. Arra akarok ezzel rámutatni, és azért erre felé mentem, hogy amikor egy pozitív társadalmi vízióban gondolkodunk, akkor most hiába én humánökológus vagyok, de én is nagyon jól látom azt, hogy nem szűkíthetjük az egészet csak az ökológiai dimenzióra. És hiába mondjuk ott a kiutak.hu cselekvési típjei között, mi azért döntően, persze próbáljuk például a szociális aspektusokkal kötni több helyen az ökológiai aspektusokat, de elsősorban mégiscsak ökológiai. De amit mondok, azt azért is mondom, hogy itt sokféle rendszerkritika összefügg egymással, és most két példát mondtam, ugye egyrészt, ami az egyén egészsége felől közelít, meg a másik, ami a társadalmi igazságosság felől közelít, hogy ezeknek a rendszerkritikáknak egyrészt össze kéne érniük, és ezek egymást tudnak erősíteni, és tulajdonképpen mindegyik arról szól, hogy a jelenlegi politikai, gazdasági, hatalmi struktúrákkal szembe megyünk, és megpróbálunk valami mást építeni. Tehát az én vízióm az ez, ha most nagyon tömören, és tényleg nem lehet ezt nagyon tömören, és azt tudom mondani, kiutak.hu per cselekedj, ugye, ha valaki részletesebben akarja, és ott tényleg sok tucat cselekvési tippből kirajzolódik egy ökológikus társadalmi vízió, különben szinte minden héten bővül, tehát 160-170 tippig megsállunk, érdemes később is végignézni. Hát a lényeg az, hogy az ad okot, azt gondolom, reményre itt, hogy sokfelől támadjuk ezt a rendszert, ezt a berendezkedést. Sok különféle vonalról, és ha az a kérdésed, hogy milyen pozitív vízióm van, akkor én erre azt tudom mondani, hogy ha nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy és ezt már más kontextusban mondtam a beszélgetésünkben, hogy a hatalom szétterítése. Tehát a jelenlegi nagyon koncentrált gazdasági hatalom szétterítése, nagy multik dominanciája helyett kis és középvállalkozások dominanciája, és ezeknek a vállalkozó kedv és szabadság erősítése, meg persze a kontrollálása ezeknek, ugye, tehát, hogy azért nem csináltunk meg bármit, és odafigyeljünk a ökológiai és szociális szempontokra.
Erre volt egy nagyon jó, szintén TEDx idézet, ahol azt mondta a közgazdász, hogy a gazdaság az kert és nem dzsungel. Tehát, hogy az például szerintem egy nagyon jó.
Ez ki volt egyébként?
Hát az a baj, hogy nem emlékszem az úrnak nevére, de egy közgazdász volt valamelyik, talán egy ausztrál közgazdász, és hogy ez nagyon tetszett, igen, tehát hogy ugye a mai szabad kapitalizmus, neoliberális kapitalizmus az azt mondja, hogy hát ez egy dzsungel, itt mindenki majd leszabályozza saját magát, de nem. Tehát valójában egy kert, hogy ott növekedik, de azért a kertésznek időközönként itt bele kell nyúlni, lehet itt le kell metszeni valamit, oda kell egy kis trágyát szórni. De hogy egy kert, ahol kell, hogy legyen egy kert, csak hát az tényleg egy olyan kertész kell, aki szívén viseli azt a kertet.
Nagyon zárójelben mondom, hogy ez nekem egy kicsit azért nem tetszik, mert nekem a dzsungel az ugye hát a biodiverzitás, az egy nagyon klassz metafora más tekintetben, de értem persze. És a másik ugye nem csak koncentrált gazdasági hatalom, hanem koncentrált politikai hatalomról is beszélünk, és akkor megint oda térhetünk vissza, amiről mit tudom én fél órája már volt szó, hogy a demokrácia kiterjesztése. Ugye részvételibb demokrácia, helyibb demokrácia, most kimondom itt a végén a csúnya szót, most már nem nagyon fognak elkapcsolni. Van egy nagyon fontos elv, de nincs rá szép magyar szó, ez a szubszidiaritásnak az elve. Te se hallottad? Szubszidiaritás elve?
Hallottam már, de
nagyon ronda. Nagyon ronda.
Nem tudnám elmagyarázni.
Hát ezt most nagyon többféleképpen is meg szokták fogalmazni, nagyon egyszerűen ez azt jelenti, hogy mindig az érintettek döntsenek. Egyfelől semmit rólunk nélkülünk, ugye, ez egy ismert jelszó, és ez ezt jelenti, szubszidiaritást, másfelől meg ne is avatkozzunk bele mások dolgába. Na most, ha ezt komolyan vennénk, hogy mindig az érintettek döntsenek, akkor a maihoz képest sokkal kevésbé koncentrált, centralizált lenne a hatalom, és sokkal több hatalom lenne helyi szinten. Nem is feltétlenül csak települési önkormányzatoknál, hanem még alacsonyabb szinteken is el tudunk képzelni. Tehát nagyon sok hatalom lent, és aztán egyre kevesebb hatalom fent. És ez nem zárja ki egyébként a globális intézményeket sem, meg az államlétét sem, csak gyenge,
a hangsúlyokat is
elég. Igen, gyenge állam, tehát felülre ne adjunk sok hatalmat, mert az veszélyes.
Hanes, az a baj, hogy lejárta az, én tudom, hogy erről még órákat lehetne, úgyhogy félbe kell, hogy szakítsalak, ez szerintem egy jó végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy volt, tehát megkapirgáltuk szerintem csak ennek a témáknak a felszínét, még nyilván nagyon sokat tudnánk róla beszélni, de ennyi időnk volt, biztos, hogy ha van még kedved, akkor még szívesen látnálak vendégül itt a műsorban, és lenne még miről beszéljünk.
Szívesen, hát köszönöm, hogy itt lehettem.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Takács Sánta András volt a vendégem, humánökológus, akkor kiutak.hu, mindenképpen érdemes megnézni, kattintsatok oda, nézzétek meg, és mi pedig jövünk jövő hét. Ismét kávézó a világ végén, és köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok!